Egy nagyon ismert égeszakaszt hoztam, közmondás is van benne, nem is egy belőle. A Máté evangélium a 7. fejezetéből olvasom az első 6 verset. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van. Képmutató, vedd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket, se hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. A szálka szemben és gerenda a magam szemében, ezt az ige szakaszt sokszor csak átfutottam, mert ezt értem. Nincs semmi plusz üzenete, úgy éreztem, de valahogy most előjött egy pár hete, és elkezdtem rajta gondolkodni, hogy mit jelenthet szálka a szemem másik szemében, és mi lehet gerenda a saját szemembe. Ez a fejezet az ítélettel és a mércével való méréssel kezdődik. Ez mindkettő a számomra azt jelenti, hogyha nem Isten ítél és nem Isten mér bennünket, az emberi ítélet és emberi mérce, az azt jelenti a számomra, hogy feljebb valónak képzeli valaki magát a másik felett, és úgy ítéli, hogy ő képes helyesen látni a másik ember életét, helyzetét, ítéletet mondani. Vagy a mércével való mérték az számomra egy elvárt mérce, hogy elvárom, hogy a másik embernek hogyan kell viselkedni egy adott helyzetben, hogyan kell haladni az életének. Tehát mindkettő azt jelenti, hogy feljebb képzeli magát ez az ember a többieknél, és azt gondolja, hogy joga van akár megítélni, lenézni, vagy elvárásokkal elhalmozni, és ha nem felel meg, akkor esetleg megítélni a másikat. És utána jön ez a hasonlat, ami azért volt számomra kedvesebb most, mert Jesuha abból az életszakaszából származhat ez a példázat, amikor még nem lépett elő, amikor még fával foglalkozó szakember dolgozott, és ott megtapasztalhatta azt, hogy milyen az, amikor egy szálka belemegy az ember szemébe, és biztos gerendával is foglalkozott. És milyen az, amikor belemegy valami a szemünkbe, akkor könnyezünk, homályosan látunk, fáj a szemünk. Nekem nem olyan régen belement valami egy szélviharnál a szemembe, nem tudtam kivenni, orvoshoz kellett fordulni, de 2 napig könnyezett a szemem, tehát egy nagyon kellemetlen, és alig lehet látni, és tényleg egy nagyon rossz érzés szúr, tehát nem egy jó érzés. És milyen lehet ennek a szellemi értelme, tehát milyen üzenete van, hogyha a szemembe szálka megy, valami van, ami meggátolja a látásomat, valami van, ami megakadályozza azt, hogy esetleg Istent lássam világosan, esetleg homályosan látom csak, homályosan látom az utamat, homályosan látom, és nem tiszta, hogy mi az én elhívásom. Tehát valami van, ami zavarja a látásomat, zavarja azt, hogy Istent és az ő üzenetét tisztán lássam, és tisztán érthessem. És milyen lehet az, amikor valakinek a szemében gerenda van? hiszen ezt elképzelni se tudjuk, hogy milyen lehet egy szemben egy gerenda. Egy háznak a gerendája, hogyha nem a helyén van, akkor az a ház életveszélyes, az bármikor összedőlhet, lehet, hogy még kívülről épnek tűnik, de egy leesett gerenda azt okozhatja, hogy bármikor összedől. Milyen ez az ember, akinek gerendája leesett, és mi ez a gerenda? Ezt úgy gondolom, hogy alapjaiban valami megrendült ebben az emberben, talán elveszítette a hitét, hiszen hogyha egy gerenda a szemben van, akkor az már nem lát homályosan se, az semmit se lát. Tehát nem látja Istent. Lehet, hogy Isten templomának egy gerendája lehullott, tehát teljesen elveszíthette, vagy átmenetileg akár megszakadt a kapcsolata az Úrral. Teszi még a hétköznapokat, éli a hétköznapokat, de nem épp a templom benne, nem látja Istent, nem látja az útját, nem lehet, hogy az ige sem szól számára semmit, tehát megvakult. És ez az érdekes, hogy a gerendás ember arra nem vak, hogy a másik ember szemében a szálkát észrevegye, hogy vajon miért. És arra gondoltam, hogy talán azért, mert akinek megszakad a kapcsolata Istennel, nem találja a helyét, nem találja az útját, az lehet, hogy elkezdi figyelni azokat az embereket, akiknek az életén látja, hogy jó kapcsolatban van Istennel, látja, hogy halad az élete. És ezért, ha valakit figyelünk, akkor látjuk azt is, hogy mi az, amiben most egy kicsit tétova, mi az, amiben talán döntenie, talán lépnie kell, és ezért érezheti azt a gerendás ember, hogy esetleg segít az ő testvérének, és kiveszi a szálkát a szeméből. De itt Jesu azt mondja, hogy képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből. És ezt nem azt mondja, hogy kérj meg valakit, aki segít kivenni a gerendát a szemedből, hanem te magad vedd ki, tehát te magad rendezd az életedet Istennel, te magad hozd helyre, te magad keresd, te magad szólítsd meg őt, és kérd meg, hogy mutassa meg, hogy mi az a gerenda, mi az az akadály, és akkor gondolkodhatsz, de akkor sem azt írja, hogy akkor veheted ki a testvéred szeméből a szálkát, hanem akkor gondolkodhatsz csak arról, hogy esetleg valamit tegyél, de akkor sem ad egy felhatalmazást, hogy nyugodtan mehetünk, és a másik ember életébe beleszólhatunk, és szálkáktól megszabadíthatjuk. Talán nem véletlenül, hogy így fejeződik be ez az ige szakasz, hogy a szent dolgokat tisztátalan ebeknek vagy disznóknak ne hányjuk oda. Tehát Istennel való kapcsolatunk szent, nem tartozik a másik emberre a vezetésünk. Az, hogy mi számunkra az üzenet, egyedül Istennel kell ezt megbeszélni, Istentől kell várni a vezetést, Istenre kell figyelni, és nem eltékozolni ezt a kapcsolatot olyanoknak, akikről nem tudjuk, hogy esetleg nagyobb gerendák vannak a szemükben.
Amikor Ági előhozta ezt a témát, akkor én magam is elkezdtem egy kicsit gondolkozni ezeken a szavakon, hogy mit is jelent a szálka, és mit jelent a gerenda, hiszen mindannyian arra gondolunk, hogy hát ez egy közismert történet, ne ítélj, hogy ne ítéltess. És amilyen mértékkel mérsz, olyannal mérnek, ahogy olvastuk itt az első két verset, és szinte ösztönösen arra gondolunk, hogy ennek a folytatása az, hogy hát ne a szálkát keresd a másik ember szemében, mikor te magad a gerendát se tudod kivenni. Nagyon sok helyen ezt tényleg úgy magyarázzák, hogy a kis, úgynevezett kis bűnöket azonnal észreveszed a másik szemébe, te magad pedig nem látod, hogy mekkora nagy bűnös vagy. Ez a tipikus fától nem látod az erdőt című történet, és én úgy éreztem, hogy itt megint valami sántit, valami nem egészen úgy van, ahogy ezt eddig megszoktuk és eddig hallottuk, bár nagyon sok felekezet ezt állítja, hogy igenis ez ennek a szimbóluma, ez a szálka gerenda kép, hogy ha teszem azt, te meglátsz egyfajta irigységet a testvéredben, akkor tulajdonképpen magadban van benne halmozottan az az irigység, tehát magadból kell előbb kivenni ezt a hatalmas nagy irigységet, aztán majd rámutathatsz a testvéredre, hogyha te megszabadultál az irigységtől, hogy ennyi-bennyi neked is meg kéne. Én úgy érzem, hogy nem ilyen irányba kell ezt az igét magyarázni, és nem ez az üzenete, mint ahogy Ági is említette ezt, hanem egész más mondani valót véltem én is felfedezni ebben. Magam is elővettem a szokásomhoz híven a héber szöveget, és megnéztem, hogy mi a szálka és mi a gerendának a jelentése, és a jelentésén túl az, hogy mire használják ezeket a szavakat, illetve milyen közegben jelennek még meg ezek. De a szálka szó az egy nagyon érdekes szó, mert az eredetiben annyit jelent, hogy darabja, töredéke valaminek. Tehát egyértelműen érződik, hogy egy egészből letört valami, valaminek a része, valamiből kiesett valaki, vagy valami, és annak a része, a darabja jelenti ezt a szót, hogy szálka. Illetve ez a szó az, aminek az igei eredete, mert hogy ugye minden egy cselekvésből, egy mozgásból, egy dinamikából származik a héberben. Az igei jelentés ennek a szónak annyit jelent, hogy megalázni és föllázítani valakit. Aztán ennél a szakasznál egy kicsit úgy megálltam, hogy tulajdonképpen mi az, ami engem megaláz, és mi az, ami engem föllázít a testvéremnek, a testvéremet láttán. Mi az, ami az ő kis darabkájában, az ő életének a darabkájában, az ő életének a töredékében engem fellázít, és talán meg is botránkoztat. És egy ilyen kérdésként maradt meg ez így bennem, és utána tovább mentem, hogy nézzük akkor, mi az, hogy gerenda. A gerenda az szintén egy ilyen, mint ahogy Ági is mondta, egy tartó szerepet játszott. A Bibliában, az Ószövetségi részekben a gerendát kifejezetten csak is a templom gerendáira használták, ami érthető is, hiszen sokáig nem olyan házakba laktak, ahol gerendákra és tartó eszközökre szükség lett volna, hanem egyszerű sátrakba, és a sátor szimbolizálta nagyon sokáig Izraelnek a vándorlását, a meg nem állapodását, és tulajdonképpen a gerenda az jelképezte azt, hogy egy stabil, biztos pontja van az embernek, és ez a stabil, biztos pont nem másban van benne, mint a szentélyben, tehát egyedül magában, az örökkévaló Istenben. A gerenda tehát a zsidóság számára is a stabilitásnak, a biztosságnak, a tartásnak a szimbóluma, és érdekes megfigyelni azt, hogy tényleg csak is egyedül a szentély tartó oszlopaira használja ezt a kifejezést. Ezen is egy picit úgy elgondolkoztam, hogy vajon miért ennyire, miért különíti el ennyire ezt a szót, és miért válik szinte szentély ez a szó, hiszen magában a templomban szerepel csak. És ennek a szónak még a további jelentései, az igei jelentései azt jelenti, hogy gerendát rakni, boltozatot, valaminek a boltozatát elkészíteni, illetve egyfajta történést, eseményt, egy eseménysorozatot is jelent, valamint jelenti azt is, hogy megjelenni, megnyilatkozni valaki előtt, megnevezni, meghatározni bizonyos dolgokat, építeni, találni. És akkor ennél a pontnál megálltam, és próbáltam egy kicsit összehasonlítani, hogy akkor a szálka gerenda tulajdonképpen micsoda. És még egy gondolatmenet indult el eközben bennem, az pedig az, hogy mi a szem. mit jelent az, hogy a másik szemében van ez a szálka és a gerenda, hogy Ági is említette, hogy miért pont a szemet veszi elő, hiszen lehetne a házamban is a szálka és a gerenda. Nem, ő a szemet mondja, hogy a fele barátodnak a szemében. És a szem mindig a látásnak a jelképe, nem csupán a fizikai, de a szellemi látásnak is a jelképe, és az Ószövetség részekben nagyon sokszor a szem, mint a szellemi dolgoknak a cselekvésével függ össze, mint a szellemi dolgok megcselekedetének a jelképévé válik ez. Tehát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az én szellemi életem az a szemem. Erről volt is egy tanítás, a testlámpás a szem, hogy mit is jelent az, hogy lámpás a szem. És ott is szó volt arról, hogy igenis az utamat, az elhívásomat, az Istentől kapott feladatomat, az Istentől kapott helyemet jelenti. Tehát a szem az konkrétan a hívő életemről szól. Látszik rajtam, hogyan élek. Egy olyan megjelenésem van, egy olyan kiállásom van, amit látnak a testvéreim, és ebben a szemben, ebben az elhívásban, ebben az útban jelenik meg a szálka és a gerenda. És én itt egy picit úgy megálltam, és próbáltam összegezni a gondolataimat, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a három vers, hogy miért nézed a szálkát, atyád fia szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. És én ezt úgy értelmeztem az elhangzott szavaknak a jelentése alapján, hogy miért nem látod a saját utadat, a saját életedet, a saját életednek a tartó oszlopait. Miért nem veszed észre azt, hogy Isten minek épített fel téged? Mert felépített, hiszen ha nem épített volna, akkor nem lenne gerendád. Elkezdte az építkezést, és bizony adott neked egy tartó oszlopot, és nem veszed észre azt a tartó oszlopot magadban? Nem veszed észre azt az alapot, amire épített téged? Nem veszed észre azt, hogy milyen történetek és milyen események zajlanak a te hívő életedbe, hanem mit csinálsz? Ránézel a testvéredre, és töredékeket és darabokat nézegetsz az ő életéből, az ő elhívásából, az ő szolgálatából, mivel hogy nem láthatod az ő egész életét, hiszen mindenkinek van egy magánélete, van egy belső élete, amit nem visz ki a testvérek elé. Egy bizonyos határt kell szabni, hiszen bármennyire nyitott könyv az életünk, vannak részek, amik igenis nem tartoznak a testvérekre, és te mégis azt a kis darabkát, amit esetleg a testvéred megmutat, azt boncolgatod, és azt nézegeted, ahelyett, hogy magadba néznél, és ahelyett, hogy a másik embernek az elhívásának a részleteit, a töredékeit nézegeted, ahelyett nézzél inkább magadra. És nézd meg azt, hogy ki vagy te, hogy minek épített fel téged Isten, hogy milyen események történtek az életedben. Meg tudod-e nevezni, meg tudod-e határozni azt, hogy konkrétan mi történt, mi az a gerenda, mi az a tartóoszlop, ami tartja az életedet, mire épül fel az elhívásod, a szolgálatod, mi az, amik történtek veled, felépült egyáltalán a házad, hol áll a házad, hol áll a te életednek a háza, milyen alapokon, milyen szinten, melyik folyamatban, melyik fázisban van az építkezés. Inkább erre figyelj, mint arra, hogy a testvérednek az életében ezeket a töredék részeket vizsgálgasd, és azokon a töredékeken esetlegesen te magad föllázadjál, hogy hát mi is történik vele. Nem a te dolgod. És én úgy érzem, hogy ennek az üzenete messze nem az, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, hanem az, hogy magaddal foglalkozzál, foglalkozz a te életeddel, foglalkozz a te elhívásoddal, a te utaddal, és ne azzal, hogy éppen a testvéred hol áll. Ne érdekeljen téged az, hogy ő most milyen fázisban van a hívő életútján, nem a te dolgod ezt vizsgálgatni, nem a te dolgod ezt méricskélni, hanem foglalkozz magaddal. És azért érzem egy kicsit ezt hangsúlyozni, mert így egy egész más perspektívába kerül ez az ige szakasz, ugyanis nagyon sokan azt gondolják, hogy az első két versnek a folytatása ez a száka gerenda. Ne ítélj, hogy ne ítéltes, és erre hoz Jesu egy példát, hogy előbb magadból vesz ki a szákát, és vagy magadból a gerendát, és utána a szákát a testvéred szeméből. És nagyon sokszor jön át úgy ez az üzenet, hogy előbb magadat ítéld el, előbb nézzél magadba, és akkor jön ez az önsanyargatás, ez az önmarcangolás, ez a felesleges önvádlás, holott egyáltalán nem erről beszél az ige, hanem pontosan arról, hogy nézd már magad. Nézd már magadba, hogy Isten mit épített fel. Ne azt nézd, hogy jaj, de bűnös vagyok, én Istenem, jaj, de bűnös vagyok, és ütöm a mellemet, hanem azt nézd, hogy mit épített fel, hogy honnan, hova jutottál, hogy milyen alapokról indultál, hogy milyen tartó gerendád van. Foglalkozz magaddal, az utaddal, az elhívásoddal, hiszen az a célod, hogy betörzs ezt a feladatot, és ne azzal foglalkozz, hogy a testvéred éppen hol áll. Másik részről pedig egy olyan üzenete is lehet ennek az ige szakasznak, hogy ne érdekeljen az, hogy a testvéred milyen szákát tesz eléd, vagyis hogy hogyan próbál piszkálni, hogyan próbál föllázítani, megalázni, tudattalanul, természetesen ezt hozzáteszem, hogy nem tudatosan, hanem esetlegesen az ő életében vannak olyan dolgok, amik nehezen viselhetőek el. De ez nem a te dolgod, hogy erre reagáljál. Nem az én dolgom az, hogy figyeljem a körülöttem lévőknek az életét, és azon háborogjak, hogy miért nem lép egyről a kettőre, vagy hogy miért ment már megint 6 lépéssel előrébb, holott csak egyet kellett volna megtennie. Tehát nem az én dolgom azzal foglalkozni, hogy ők hogyan haladnak az úton, hanem az a dolgom, hogy saját magammal foglalkozzak. És igazából, amikor itt azt mondja, hogy vesd ki a te szemedből a szákát, meg hogy miért mondod azt, hogy majd én kivetem a te szemedből a szákát, akkor igazából itt erre a kivetni szóra, ebből a kivevésnek a szavára egy olyan ige szerepel, aminek nagyon sok érdekes jelentése van, ebből egy párat felsorolnék. Inteni, fenyíteni, figyelmeztetni, tanítani valakit, rendre utasítani, megbüntetni, vagy eljárni valakinek az ügyében. És én úgy érzem, hogy nagyon sokszor ez az, ami a úgynevezett hívőbetegség, hogy hát én nagyon szívesen segítek neked. És én nagyon szívesen eljárok a te ügyedben, és én nagyon szívesen tanítalak ebben és ebben, hiszen én már azért mégiscsak 8 éve bemerítkeztem, te meg még csak tavaly, úgyhogy én már csak aztán tudom, hogy milyen nagy megpróbáltatások vannak ebben a hívő életben, ne izgulj kis testvérem, majd én segítek neked. És nem feladatunk, és nem posztunk az, hogy mi ezt megtegyük. Ismételten ez az ige is alátámasztja, hogy nincs hierarchia, nincs és nem lehet felsőbbrendűség érzet, nem lehet megkülönböztetni testvért a testvértől. Mindenkinek van egy saját útja, egy saját elhívása Krisztus testében. És hangsúlyozom azt, hogy Krisztus testében, mert itt a testvérnek a szeméről beszél. Itt nem az idegennek a szeméről beszél, itt nem a barátodnak a szeméről van szó, hanem a testvérednek az útjáról, azzal, akivel egy közösségben vagy, azzal, akivel egy vérkeringésben vagy, akivel egy szellemben vagy benne Krisztus testében. Itt magáról Krisztus testében a testvéreknek a kapcsolatáról van szó, hogy hogyan viszonyulj a testvéredhez, fogadd el az ő elhívását, az ő útját, amit már annyira sokszor hangsúlyoztunk, és ne foglalkozz azzal, hogy ő most hogy halad. Lehet, hogy már nagyon régóta áldogál, nem a te dolgod, hogy elindítsad. Lehet, hogy már nagyon régóta várja a választ Istentől, nem a te dolgod, hogy megmond neki a választ. Lehet, hogy szanaszét van most az élete, nem a te dolgod, hogy rendre utasítsd. Neked az a dolgod, hogy saját magadban legyen meg a rend, saját magadban kész légy arra, hogy a tanítást elvedd Istentől, saját magad esetében kész legyél eljárni, vagyis a te életed legyen egy tartó gerenda. Hogyha valaki rád néz, akkor lásson téged, mint felépült építményt, és nem pedig úgy, mint egy, ahogy Ági is mondta, összedőlt és romokban levő építményt. Itt pont arról van szó, hogy Krisztus testében legyen meg az életednek a gerendája. És amikor itt azt mondja, hogy képmutató, vett ki a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből, akkor megint megálltam egy pillanatra, hogy miért mondja Jesu azt, hogy képmutató. Hiszen milyen közegben vagyunk most? Máté evangéliumának 7. fejezetében járunk, a hegyi beszédnek a kellős közepén. És a hegyi beszéd hallgatói nem a farizeusok voltak, akiket általában Jesu Hamasja képmutatónak nevezett, hanem teljesen egyszerű, szimpla emberek. Nagyon egyszerű emberek voltak, egyszerű foglalkozással, egyszerű hétköznapi élettel, akik várva várták, szomjúzták Istennek az igéjét, ezért gyűltek Jesua köré, ezért hallgatták őt. Mindenféle fajta ember volt, de egyiknek sem az volt a szándéka, hogy Jesua ellen menjen. És mindegyik tiszta szívvel hallgatta őt. Akkor nekik miért mondta volna azt, hogy képmutatók? Akkor miért nevezi őket képmutatónak? Hát ennyire nem érezte volna át azt, hogy ezek az emberek milyen élethelyzetből és életszituációból jöttek. És bizony itt ebben a részben egyáltalán nincs olyan szó, hogy képmutató, hanem a héber szöveg, ha megpróbálom szó szerint fordítani, akkor annyit mond, hogy figyelj arra, hogy legelőször is figyelj arra, hogy meg ne szentségtelenítsd a te gerendádat, hanem miután látván látsz, akkor járhatsz el a testvérednek az ügyében. Tehát itt arról van szó, hogy arra figyelj, hogy nehogy megszentségtelenítsd saját magadban Istennek a tettét. És nem arról van szó, hogy te képmutató, hát milyen rossz voltál, gyorsan akkor most sipírc Isten elé és rendezd az ügyedet, hanem pont arról van szó, hogy figyelj arra, és nagyon összpontosíts arra, hogy nehogy megszentségtelenítsd mindazt, amit Isten benned tett. Hogy nehogy mindaz, amit Isten veled tett, az romokba heverjen, hanem az, amit ő felépített, az maradjon meg. Az ne tűnjön el, hanem épüljön tovább. És ennek a megszentségtelenítés szavának a többi jelentése az, hogy álnokság, gonoszság, elszakadás, elpártolás, elvetemültség. Vagyis, hogyha én megállok, és nem hagyom, hogy Isten tovább erősítse a tartóoszlopaimat, és felépítse azt, aki vagyok, akkor ennek az lesz a vége, hogy visszafelé indulok el, és egy lebomlás következik a felépülés helyett, akkor megállok az utamon, hiszen az álnokságban benne van az állok, és nem tudok tovább haladni, akkor olyan bomlás indul meg, ami tényleg szakadásokhoz vezethet. És itt pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy vigyázz, hogy nehogy mindaz, amit Isten felépített, az eltűnjön te benned, és nehogy megszentségtelenítsd. Nehogy te magad megszentségtelenítsd. És én most érnék erre rá, hogy miért is van ezután a hasonlat után, ezután a szálka gerenda hasonlat után az, hogy ne szórd a disznók elé a gyöngyöt, és a szentet ne tedd a kutyák elé, hogy mindaz, ami valóban Istentől jövő szent és áldott a te életedben, annak semmi köze nincs azokhoz, akik ezt nem értik meg. Itt a héberben egy kicsit meglepett ez a szó, hogy itt valóban a szentet teszik a kutyák elé, és a gyöngyöket a disznók elé. Itt tulajdonképpen ismételten nem idegenekről van szó, hanem testvérekről. És itt nagyon megálltam, megdöbbenve, és kicsit, ha szabad idézőjelesen mondani, félve, hogy bizony nagyon sokszor előfordulhat az, hogy testvér a testvérrel nem tud úgy beszélni, mint testvér a testvérrel, mert egyszerűen nem fogadja azokat a dolgokat, amik szentek, és nem tudja elvenni azokat a dolgokat, amik tényleg gyöngyként, drága gyöngyként és drága kőként Istentől jövők a másiknak az életében. És itt az ebb és a disznó, az szintén a testvér, az nem egy kívülálló, mint ahogy Péternek a levelében is, 2 Péter 2:22-ben is azt olvassuk, hogy igenis vannak olyanok, akiket Isten kivett a tisztátalanságból, megtisztította őket, és mégis visszaestek. De azok, akiket már megtisztított és egyszer elfogadták életük urának és sohamosját, azokra nem tudom azt mondani, hogy nem a testvérem. Igenis az a testvérem, de az ő életének a darabkája összetört, letört, és az ő elhívása megtört, és töredéket láthatok csak belőle, mert valami történt az ő életében. És itt van az, hogy betelt rajtatok az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért a saját okárdására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe. Vagyis sajnos ki kell mondani, hogy vannak olyanok, akik egyszerűen megtisztultak, kijöttek, és mégis visszatérnek oda, ahonnan jöttek, mert valami miatt nem tudnak elszakadni, valami miatt nem tudnak szabadulni abból, amiből jöttek, de mégis testvéreim, mégis elfogadták Jesu Hamasját, és Isten uralma alá tették az életüket, de valami nem történt meg az életükben, valami megállt, és ez nem az én dolgom firtatni, hogy mi az. Nem az én dolgom az, hogy eljárjak az ő ügyében, nem az én dolgom az, hogy közben járjak, csak abban az esetben, ha Isten szelleme valóban a szívemre helyezi, de emberként, emberi ösztönből és akaratból soha. És egy külön fejezet lehetne valóban ez a disznók és a gyöngyöknek a története, hogy miért pont disznók, és miért pont ebek, hiszen az ebeknek is, a kutyáknak is nagyon érdekes a jelentése a Bibliában, az ószövetségi részekben is nagyon sokszor változik, általában tényleg a paráznasságnak, a sokszor az elvetemültségnek a jelképei a kutyák, főleg a kóbor kutyák, a disznók pedig egyértelműen a tisztátalanságé, de hogy ez egy külön fejezet lehetne, hogy igazából ki bontsuk ezt, hogy valójában mit is jelent. Én csak annyit szerettem volna ezzel az egésszel hangsúlyozni, hogy összefüggésében én úgy látom, hogy a szálka és a gerenda hasonlat következménye már az ebek és a disznók, a gyöngyök és a disznóknak a története, tehát erre épül rá, nem pedig fordítva, hogy az ítélkezésnek a példája ez a szálka gerenda. Összegezve csak annyit szeretnék mondani, hogy én úgy érzem, hogy itt a szöveg pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy vigyázz magadra, és őrizd a fényt, azt a fényt, amit kaptál, azt az utat, amit kaptál, azt figyeld, arra összpontosíts, és azt kérd Istentől, hogy soha ne tud megszentségteleníteni mindazt, amit ő szentített az életedbe. Mert mindaz, amit már ő elkülönített, az az övé, és mindaz, amit neked adott, azt használnod kell. És én kívánom mindannyiunk életébe, hogy ne a másiknak, a másik testvéremnek az útja befolyásolja az én utamat, ne akarjam se a mintát venni, se pedig kritizálni azt az utat, amit a testvérem jár, mert az az övé, abban nekem nincs beleszólásom, fogadjam el, hiszen csak töredéket látok belőle, nem látom az ő egész életének a részét, nem látom az összefüggéseket, hagyjam, hogy Isten őt is gerendává, erős oszloppá tegye, hagyjam azt, hogy Isten őt is felépítse, és ügyeljek arra, hogy őrizzem magamban a szentet.
Többszörösen nem hallottam ezt a mostani alkalmat, egyrészt nem tudtuk megbeszélni a szálka és a gerenda kérdését, nem is akarok ezért nagyon ismételni. Igazából egyrészt örülök annak, hogy bizonyára együtt gondolkodunk szellemben, lélekben is, feleségemmel, és mindesetre a Szálka és a Gerendánál nekem mégis előjön egy gondolat. Mi a mi szolgálatunknak a feladata? Ezt a szerencsétlen keresztény gondolkodásmódot, ami tele van mindenféle nyavajával, ezt kéne meggyógyítani, ezt kéne lepucolni. Amikor a Szálka és a Gerendának a kérdése van, valóban előjön az a régi beidegződés, hogy hát jaj, állandóan kikapok. És ha végignézem, mert a Bibliában a mester és a tanítványai, Jesuá Maséhé és a tanítványok között együtt élt földi életet, sehol nincsen dorgálás, és sehol nincsen sakbatartás, bemocskolás, ütésvágás. És én akárhova elmegyek, mindig ezt hallom, hogy ilyen bűnös vagy, majd én megszabadítalak, meg gyere, meg imádkozok érte. Ugye imádkozhatok érte, és már meg is vagy átkozó szinte. Jesuá nem azt mondja. És itt van egy eklatáns példája annak, hogy lehet félremagyarázni az új szövetségben magának, Jesuá Maséhének a működését. Hogy lehet félremagyarázni? A saját magam hasznára hellenisztikus módon, és egy keresztény több évszázados vagy évezredes beidegződéssel történik a Bibliának a félremagyarázása. Nem, a Biblia nem arról szól, és Isten igéje nem arról szól, hogy én nekem állandóan reszketnem kell. Isten igéje nem arról szól, hogy a szálkából gerenda. Abszolút nem erről szól. Egészen másról szól, és ilyenkor örömmel hallgatom, és tudom azt, hogy nem csak tőle, hanem mástól is, ha bár mi egyek vagyunk, de így is az eredethez vissza lehet térni, és ez a dolgunk. Ez a dolgunk a sok-sok beidegződéses dolgunknak a lenyesés és kimosása. Elég ám ebből a nyavajgó keresztényből, hogy állandóan ütjük, vágjuk egymást. Jesuá nem tette ezt, akkor én miért tenném? Miért tenném? Az, hogy Isten igéje ítél, az egy másik történet. Hogy Isten szava, a maga a törvény ítél, az egy másik történet. De Jesuá nem állította a sarokba oda, és nem, mint egy őrmester, még úgyse olyan szinten se a világúra, még egy olyan szinten se ütötte, vágta, mint a répát a tanítványait. Pedig aztán lehetett volna mit mondani, hogy alulképzett volt a halász, meg sorban mondhatnám mindegyiknek a származását és a teológiai végzettségeit is, de egyik se volt negatívban lekicsinyítve. Akkor, amikor Pétertől megkérdezte, akkor szembesítette kicsoda ő azzal, hogy ember is el fogja árulni, de sehol nem volt olyan, hogy csoportos megalázás például, sehol nem volt. Ha valakivel valami gyógyítás volt, vagy beszélni való volt, akkor kihívta a faluból. És ezt jó lenne megtanulni. A másiknak a meglátni a szemében a szálkát, egyszerűen nem kell foglalkozni. Pár szót tudtunk telefonon beszélni, mert én egészen mással foglalkoztam ma. Ha meglátom másnak a szemében a szálkát, akkor benne van a szem a lélek tükre, és gyakorlatilag lelkében benne van az, hogy hol tud egy kicsit megcsippenteni, megszurkálni. De ez a szurkálás a szálkának a tulajdonsága, és akinek gerenda az élete, és beépített, nem ügynök, hanem a templomban beépített tartóoszlop, az tudja meg, hogy nincs neked ebben mit foglalkozni. Tényleg nincs vele mit foglalkozni. Amikor ma is végeztem a felújítási munkát abban a házban, amiről oly sokat beszéltem, nekem is oda kellett ebből a kérdéssel állnom, jóval előttem, már egy-két nap előttem, hogy most a részletekkel foglalkozom, vagy a lényeggel foglalkozom. Ha egy emberrel találkozom, akkor a részlettel foglalkozom, vagy a lényeggel. A részletekkel, hogy hogy néz ki, én szurkálom meg. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy hol az ő helye, mint gerenda. Ha valaki fölmegy egy padlásra, láthatja, hogy mennyi elemből áll egy padlás. Hol az ő része, hol tartóoszlop, hol szelemen, hol egy összekötő része Krisztus testének? Hol? Nem az, hogy hogy néz ki, hanem hol. És én úgy gondolom, hogy tényleg ebből a Szálka és Gerendának a történetéből kiindulva, én úgy gondolom ezt a hellenisztikus gondolkodást, és ezt az állandós önsajnálatot, meg önmarcangoló, meg önvádoló, meg elegettevő dolgot abba kéne hagyni. És sokan nem is tudják, hogy a saját maga marcangolása pont az ilyen tévtanítások miatt megy az életébe be. Azért, mert azt hiszi, hogy Jesuá állandóan a negatívot keresi bennünk. Nem, ő törvényt mond, ő törvényre mond kegyelmet, és egy szóval nem mondja azt, hogy ilyen vagy. a megítélés más. A Szent Szellem téged úgy ítél meg, hogy te mondod ki, hogy mi a te gerenda életed, és mi az, amit te szurkálod a másik ember szálkaként. Tehát ez a kérdés, hogy valóban tudom, hogy hol vagyok én gerenda, és ne foglalkozok senkinek a szálkáival. Csak belemegy a kezembe, és az emberi szervezetnek is van egy nagyon jó tulajdonsága. A szálka bemegy a kezébe egy ideig genny, és aztán maga a begennyesedett terület kidobja magából a szálkát. Nem kellemes, de nem kell vele foglalkozni. Ki kell szedni, hogy nem érgelődjön el, ne gennyesedjen el, és tovább kell csinálni. Hát persze mondhatnám tovább így a mai gyakorlatomból is, hogy persze egy rózsabokorhoz és egy szálkásfához egészen másképp kell hozzányúlni, mint egy gyalult vagy akármilyen csiszolt anyaghoz. És ez egy ember életéhez, ha hozzányúlok, akkor tudnom kell, hogy szálka mehet a kezembe, hogyha nem szakszerűen nyúlok hozzá. De ez a lényeg, hogy ne foglalkozzunk a szálkával. Ne keressük a másikba a szálkát. Ne nézzünk szúrós szemmel. A magyar nyelvben is benne van, szúrós szemmel néz. Szálka van a szemében, igen, kifele. Tehát olyan szépen kifejező a magyar nyelv. Szúrós szemmel nézel te? Szálka van a szemedben? Vagy azt várod félelmedbe, hogy a másik miért néz át szúrós szemmel, és állandó reszketésbe vagy. Aki nincsen félelem, az nem fog megijedni valakit, hogy miért néz rá szúrós szemmel. Túllát ezen, mert ha nem látja azt, hogy milyen gerenda, és nem látja azt, hogy van-e köze, vagy nincs köze hozzá, akkor egészen más viszonyban van. Ha nincs közem hozzá, akkor nem is közelíthet. Ha gerenda, akkor összeillünk, és nem a szálkával kell foglalkozni, hanem az, ahol tudunk mi teherhordóan összekapcsolódni, mint gerendák, mint egy épület szerkezetnek a részei. Jó lenne ezeket a tévtanításokat, ami ezer éves tévtanítások a helyére tenni. Jó volna, hogy a helyére tenni, hogy téged maga, Jeshua Masia soha nem vádol. Az nem jelenti azt, hogy nem mutatja eléd a törvényt, hogy tudjad, hogy bűnös vagy. De nem a vacogó és a mazoista keresztényekre van szükség, hanem arra, aki ismeri Isten törvényét, és mint férfi oda megy. Itt vagyok, és szeretnék meggyógyulni, megváltozni, és kegyelmet kapni, és egy új életben, vagy új részét az életnek új formába továbbvinni. Így lehet fölépíteni egészen nagyon-nagyon-nagyon hosszú évszázadokon át piramisrendszereket, ilyen félelembetartással. Az állandó vádként felhasználom a Bibliát, állandó vádként. Magam is sokat használom a törvényt, de mégis azt mondom, jó lenne, ha mindenki, mikor hallgatja azt, amit elmondok, vagy olvassa. A törvény nem saját célra használom, hanem azért, hogy akit elér, az változzon meg. Nem vádbeszéd, nem szurkálás, nem genny okozása, hanem pont a törvény az, ami megítélés, nem ember. Tehát mit látsz a másik emberbe? Azt a gerendát, aki a férjed lehet, azt a gerendát, aki a gyermeknevelésbe, a másik oszlop a családba, hiszen egy oszlop az nem oszlop, az maximum akasztófa, az ember élete halott. Mit látok a másik emberben? Összeilleszkedő részeme valaki, vagy eleve félve nézek rá, hogy csúnyán néz rám, és belém fog szúrni. Meg lehet, hogy csak a foga fáj, és nem is veled akar foglalkozni, és lehet, hogy éppen a mai napon egész más problémája volt, de így megy tovább évszázadokon, évezeteken keresztül, hogy folyamatosan, mea culpa, maxima culpa, folyamatos bűnbánók vagyunk. És ez az úgynevezett világegyháznak a örökségenek is lehet mondani, amikor a mindennapos megtérés és a mindennapos Krisztus megfeszítéséről beszélünk. Ha egyszer te átadtad az életedet, továbbá nincs még egyszer új kezdés, meg új ez, meg újra az. Vannak visszatérések, vannak olyan dolgok, amik még nem voltak rendezve, de rendezni fogom és rendezni kell, azonban nincs új ismétlések. Ez olyan, mint egy kosárlabda meccs, hogy visszanézheted utána a videó felvételen horrontottad el, de azt már nem tudod megmásítani. Pozitív értelemben is, ami elindult, azt már nem tudod megállítani, de van mit tanulni belőle, hogyha szabálytalankodsz a pályán, akkor miért fújt rád a bíró, vagy miért ítélt meg Isten, hogy pontosabb legyek. Tehát nem vádol a Biblia, és Jézus a Masiás sem vádol soha, hanem rámutat arra, hogy Istennel való viszonyomat hol kell rendezni. És ezeket a önkényesen használt példákat, hogy nézz magadra először, aztán utána Szálka Gerenda viszonylatában, egy önvádra vezetik be az embert. Miért? Hogy egy másik ember uralma alá hajtsák be. Nem vádolunk. Nem vagyunk Istenek, nem vagyunk királyok, hanem az, aki vádol, az senki más nem lehet, csak az ige, az, akivel szembesít tükörrel, tükörbe nézve az ember szembesíti Isten. Nézd bele az igébe, és azáltal ismerd meg önmagadat, és ne félj a másik embertől akár három lépéssel odébb menni, mert nem része a te utadnak, nem oszlop, hanem szurkáló. Nincs között hozzá. De minden emberrel való kapcsolatunkat úgy kell felépíteni, hogy nem saját célra, hanem egy közös épület részeként, hol tudok én illeszkedni valahova? Hol kapcsolódok egy testvérhez? Hol vagyunk mi úgy begyalulva, mint az ács összeilleszti, szögbe vágja, gérbe vágja, így vágja, úgy vágja az alkatrészeket? Hol vagyunk, keresjük egymással azt a felfekvő felületet, összekötő kapcsot, hogy mi két gerenda tudunk egy tetőnek egy részt adni? Vagy bármilyen szerkezetet, ami teherviselő, céllal, értelemmel kapcsolódik össze? Nem egy farakás vagyunk. Tudom-e a másik emberben tényleg azt a gerendát meglátni? Ő hiányzott nekem, nem ráterhelődve, hanem egymással megosztom a terheket, és így statikailag egy egész tetőt tudunk hordozni, és hatalmas súlyokat tudunk hordozni, amit a mindennapokban kell is. Hol tudok így gerendát keresni, gerendát észrevenni, és legtöbbször a kicsiségekbe veszik el az ember. Féligazságon túl a apró részletek a sátrának a trükkjei. Valakin észreveszel valami picit, megsértődsz, pedig lehet, hogy jogtalanul, és nem veszed észre, hogy szolgálhattatok volna együtt, vagy szolgálhatott volna feléd, vagy éppen te szolgáltál volna ő felé. Az oszlop a maga nem működött azért, mert észrevettél valamit, hiszen valamennyien azért még gyalulásra szoruló oszlopok vagyunk. Van rajtunk olyan rész, ami megsérthet másokat, persze. Isten csiszolni akar, finomítani akarja, szentelni akarja az életünket. De alapjában véve látom-e a másik emberen azt, hogy ő egy tartó oszlop, és azért, hogy ő a helyére kerüljön, ha nem is velem van kapcsolatban, de ugyanannak a tetőszerkezetnek, ugyanannak az épületnek a része, segítem azt, hogy a helyére kerüljön. Részese vagyok a másik embernek a helyreállásában, hogy tartó oszlop legyen. A családjában, ahova Isten helyezi. Tudok-e ebben úgy segítő lenni, hogy Isten engedi, Isten tervezi? És tudok-e úgy kapcsolódni emberrel, mint két gerenda egymással, hogy nem vitatkoznak, hogy ki a kisebb, ki a nagyobb, ki a vékonyabb, ki a rövidebb, hanem egymásba illeszve, ketten egyként, vagy a többiekkel, többi gerendával együtt alkotnak egy nagy szerkezetet. Ez a szerkezet Krisztus teste, és Krisztus teste úgy épül egymásra, mint gerenda a gerendával, és a templomnak a tartó oszlopai, ez a különleges elhívások, de tartó oszlopoknak is kell lenni, bár van olyan templom, ahol magadban kell egyenesen lenni, ez a saját magad tartó oszlopa, önmagad vagy, oszlopként állnod, és nem esbetűként, és oszlopnak kell lenni a családba, és oszlopnak kell lenni oda, ahol Isten helyezett. Ne lássam meg a másik emberben a gyengeségeit, a támadásait, a kis szurkapiszkáit, az okoskodásait, sok minden bűnt is föl lehet hozni, ami ebbe a kategóriába belefér. Ne ezt vegyük, hanem távolodjunk el tőle, vagy a szeretet törvényét megélve legyünk hosszú tűrek, és minden olyan, amit a szeretet törvényében 1 Korintus 13-ban olvashatunk, de a szálkával ne foglalkozz, mert nem fogod valóban észrevenni a gerendát, hogy ki az ember. Ne foglalkozz egy embernek a hiányosságaival, vagy csiszolatlanságával, akárhogy is értem, mert nem fogod megérteni, hogy annak az embernek mi az elhívása. Ha minőségi ember keresel, sose fogsz találni, ha minőségi gyülekezet fogsz keresni, soha nem fogsz találni, Azonban minden embernek eredetileg elrendelt módon gerenda helye van, tartóoszma, teherviselő valahol Krisztus testében. Ezt lásd meg a másik emberbe. Ne az, hogy milyen. És a másik ember szándékosan szúr, akkor pedig mi közöm nekem hozzá? Nekem más dolgom van. Ma, amikor tataroztam a házat, akkor lehetett döntenem, hogy funkcionális dolgot hozok létre, vagy a szépészetet csinálom. Tehát itt csiszolom, ott csiszolom a falat, vagy a nyilázárókat, vagy tényleg olyan dolgot csinálok, aminek funkcionálisan értelme van. És lehet, hogy valami nem szép, de funkcionálisan a helyén van, akkor van esély szépészetileg is helyre tenni, de ha én nekiállok aprólékosan szálkázni, és részletekbe el tudok veszni, akkor elveszíthetem a szolgálatom lényegét. Amikor Isten igényéről beszél az ember, csak annyit kell tenni, hogy oda tegye Istennek az életét az ember, és ne kezdjen el azzal foglalkozni, hogy milyen a grammatikája, a szóösszetétele és a bármi, ami segít, és magához a beszédhez hozzátartozik, hanem a fontosról, a gerendáról beszél, Isten igéjéről. Aztán utána lehet csiszolni is, de ha valaki így megy el például egy alkalomra, hogy na, hogy beszél ez az ember, milyen nem szép magyarul, és milyen szavakat használ, elveszítheti Isten igéjét például. Vagy hogy néz ki az az ember, elveszítheti a szolgálót, és ebben a pillanatban hozhatom ezeket a párokat, a szálka és a gerendának a történetét. A piccény részletekben úgy elveszik a nagy dolog, mint a szálka figyelésében, keresésében elveszik a másik ember elhívása, másik ember nem tud csatlakozni hozzám, tartóoszlopként velem egy statikai helyzetbe kerülni. Ne keressem az aprólékosságot, a funkcionálisat a szellemben, és az, hogy kinek mi az elhívása, ki mi a feladata, ezt meglátni. Mert lehet, hogy pont ő fog téged tartani. Egy gerenda egymagában nem gerenda. Ha ezt összeépítik, egy ács összeépíti, abból egy csodaszép tető lehet, amelyik nagyon sok hót el fog bírni, ami a héten már esni is fog elvileg. Tehát ebben a hideg világban is rengeteg hó esik le. Sokszor ez kellene, hogy egymást tartsuk. Hogy egymást tartsuk, és egy háztető ne szakadjon be, de hol van az a tartóoszlop mellett levő másik oszlop, amelyik éppen alátámaszt, mindegy tetőn, és nem egy szál deszka tartja az egész háztetőt. Hol van az a másik, akit te terheidet is segít elhordozni, és ez oda-vissza működik. Hol vagyok én abban a terve, ahol gerendák találkoznak. Ne foglalkozz a szálkával. Ne foglalkozz a szálkával, mert elveszhetsz a részletekbe. Ne foglalkozz azzal, hogy mit mondtak rólad, ne foglalkozz azzal, hogy mi a vélemény rólad, ne foglalkozz el semmit. Tudjad meg, hogy ki vagy. Tudjad meg, hogy te éged Isten, hova teremtett, mi a feladatod. Húzd ki magad, és szálka piti ügyekkel ne foglalkozzál. Nem neki kell menni, és a szálkással szúró szemmel nézőknek kinyomni a szemét, hanem tudni, ki vagyok, húzd ki magad, tudd meg azt, hogy ki vagy, milyen feladatod van, és hol a helyed, ez a fontos. A szálka és gerenda történetében tényleg így adhok gyorsan, ennyi jutott nekem eszembe, és megismételem, örülnék, hogy a több és egyre több olyan történet jönne, és példázat jönne elő a Bibliából, ahol ilyen ordító ellentmondás és hazugság van benne. Ahol úgy, ahogy van, a sátán bal lábát el lehet kapni, hogy már megint valaki le akar kicsinyelni engemet, már megint valaki félelembe akar tartani, már megint valaki a Biblia szavaival nem engedi, hogy félelemmentesen éljek. Igen, vannak bűneink, hibáink, stb. De a félelemmel nem csak megtéríteni nem lehet embereket, de Krisztus testéssel a félelem tartják össze, hanem az oszlopok összeácsolt, összeszerkesztett formája, tetőszerkezete, házzá összeépülése az, ami bennünket össze kell, hogy tartson. Hol vagy oszlop? Ez a kérdés. És ne félj már annyit, és ne hallgass semmi félelem gerjesztésre, semmi félelem közlésére, mert nem ige hirdetések, semmi félelem közlésére, mert Isten soha nem akar félelemmel és dádával téged szeretni. Isten nem ütve szeret, hanem felkínálja a törvényt, amit szeretni lehet, azért, mert tudom, hogy nekem jó. Isten nem kegyetlen Isten. Szomorú azt mondani, hogy amikor a kereszténység tévútra ment, hogy a kétféle Isten van, a szerető Isten és a bosszúálló Isten, az Ószövetség és az Újszövetség Isten nem ugyanaz. Ugyanezt megteszik később, mai napban is, akármilyen felekelet és egyház képviselői is, amikor magát Jesuát teszik félelmetessé, azt, aki nem félelmetes, aki abszolút Isten szeretete, és a szeretet önmaga félelmetessé teszik, aki intézkedik, és a tanítványokat úgy van letolja, hogy mit csináltok. Természetesen a farizeusoknak megmondta a véleményét, megmondta azt, amit meg kellett mondani, de az a nem család, ahol ütik, vágják egymást az emberek, hogy milyen vagy, az a család, ahol egymásra támaszkodva, az a család, ahol a gerendák egymással találkoznak, és a tanítványoknál is ez van. A tanítványok családja se erőszakkal és félelemmel lett összetákolva. Egyáltalán nem. Tehát szakadjunk el ettől a félelmetes új szövetségtől. Jesuva Masija soha nem adott félelmet, de igazságot és törvényt mindig is, a kegyelmet az ő váltságműve által, és azt az igazságot, ami Isten törvénye. Én úgy gondolom, a félelmetes Isten után ne esünk bele ugyanabba a teológiai problémába, hogy félelmetes Jézus van. Nem. A törvény valóban kemény tud lenni, megítél, de félelemmel se Isten, se Jesuva Masija, aki Isten, se a Szent Szellem soha, de soha nem visz megtérésre és újjászületett életre. Soha. És ahol félelemből térnek meg, ahol félelemmel tartják együtt a csapatot, ott szükséges az újra megtérés, ott szükséges mindent újra csinálni, mert valójában nem történt meg. Mert félelemből tértem meg, félelemből tettem ezt a szamaszt. Magam életében is tudok olyat mondani, olyan szituációban voltam, amikor úgy voltam vele, Istenem, hogy jaj, ha most ezt megteszed, akkor én. Aztán, amikor kicsit jobban ment a szekerem, és rendbe jött az életem, úgy olyan elfelejtettem az ígéretemet is. Félelemből megtérni, félelemből keresztjének lenni semmit nem jelent üdvösség szempöszögéből. Jó lehetőség, eszköz lehet, hogy megtérjek. De az, hogy engem valaki bent tart egy keresztény erkölcsbe, ez nem üdvösség kérdése. Nem rossz, mert jobb, mint a világ, de ennek ellenére ez a példázat is inkább egy egyházi fegyelemnek az eszközével válik. Te magad gerenda van a szemedbe, és megítéled azt, hogy szálka van. Hamis. Félelemgerjesztés emberi uralomnak, elsősorban emberi uralomnak a jelenlétét mutatja ki, vagy nagyon-nagyon gyenge embernek, aki ezt el is fogadja. És ez a gyenge embereket lehet látni a folyamatos önmarcangolásukba, mert félelemből tértek meg, félelemből hívők, és már lassan életformájuk a félelem. És ilyen példázatok által sokszor el kell mondanunk, nincs félelem Krisztusban. Így egyértelműen félelem gerjesztés nincsen, és házon belül, családon belül, Krisztus testében belül félelemnek helye nincs. Még ha Jézus szájába is adják a vádbeszédet. Nem, ő másról beszélt. Légy oszlop, és ne foglalkozz a szálkával. Mi is akárhogy is vagyunk, tudunk szúrni, hogy ne tudnánk. De egymásban mindig azt lássuk, hogy Isten mire teremtett, ki vagy te, és hol akar bennünket egy szerkezetté építeni, Krisztus testét építve. Te oszlopként, lehet, hogy egyedül kell tartanod egy részt egy épületnek magába Krisztus testébe. Lehet, hogy egy kisebb része vagy, egy kisebb oszlop vagy, kisebb gerenda vagy, ami másik csatlakozása nélkül szinte értelmetlen, hogy legyen. Honnét tudod? Kérdezd már meg, hogy én eltékozoltam éveket, évtizedeket, hogy kerestem a kicsinségekbe a dolgokat, és a nagyot nem vettem észre, ami bennem van, az elhívásom, és a helyem Krisztus testében. Légy gerenda!